Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, ez itt a Filmszerész Gellértel és Szabival. Gellért ezúttal a túlparton, én pedig itt a stúdióban. Hello Gellért.
Szia Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Na hát akkor dobjunk fel egy témát rögtön az elejére.
Ja igen, nem annyira vidáman kezdtem ezt az adást.
Igen.
Fagytál le néhány másodpercet pedig. Pedig azt akartam, hogy mosolygós legyen a hangom. Elnézést kérek. Dobjunk fel egy témát, tehát például dobjuk fel azt a meglehetősen szoború hírt, hogy néhány napja elhunyt William Friedkin, az Ördögűző és a francia kapcsolat rendezője, hát ezen kívül még nagyon sok másik filmet is készített, de ez a két filmje a legmaradandóbb, vagy hát ez a két filmje az, amik nagyon egyértelműen nagyon brutális filmklasszikusok. És hát az az érdekes, vagy szomorú, vagy különös, vagy nem is tudom, mindenféleképpen azért rendhagyó helyzet van, hogy hiába egy olyan emberről beszélünk, aki túl volt már a 80. életévén is. Ugye azt hiszem, hogy hát hány éves is volt? Most mekkora? 83, 84?
Akörül volt, igen.
Igen, szóval ő készített egy vadi új filmet, a Lázadás, a Kéncsata hajón, ez egy híres regény, azt hiszem,
igen,
mondtam a címet.
A lakótelepi lakásoknak a 80%-ában megtalálható volt ez a könyvespolcon, a Lázadás, a Kény hadihajón, így van. Igen,
ez megvan nekünk is. Na most ő készített, tudom, mennyi volt, 87 éves volt. Szóval ő készített ilyen idősen egy játékfilmet ebből a regényből, Kiefer Sutherland-del a főszerepben, ha jól emlékszem, és ezt most mutatják be a Velencei Filmfesztiválon gyakorlatilag hetek múlva. Tehát nem, most hirtelen nem nagyon tudok példát mondani, pedig bőven van szerintem egyébként. De nem jut eszembe olyan, hogy egy rendező elhunyt volna, és utána tartották volna meg a nagyon friss filmjének a premierjét. Egy rendkívül öntörvényű, nagyon különös ihletettségű hapsi volt, aki egyébként közéleti személyiségként, vagy hát inkább azt mondom, hogy interjúalanyként is nagyon sokszor mondott nagyon erős dolgokat, meghatározó szereplője volt annak az időszaknak, amikor Hollywoodban nem csak a kifejezetten a legnagyobb közönségnek szánt filmek tudtak óriási kereskedelmi sikert aratni. Például az Ördögűző az egy kifejezetten blockbusternek nevezhető film volt, aztán ő a bátorságából adódóan azért csinált jó néhány olyan filmet is, aminek a művészi értékét ugyan a mai napig sem vitatjuk, de azért mégis komoly viták vannak a film mondani valója, a gondolatisága körül. Erre a legjobb példa szerintem az Al Pacino-val készült Portján című film. Azt nem tudom, hogy látta, de
Nem láttam.
Az egy extravagáns közegbe beépült rendőrről szól. Óriási botrány lett a filmből, és még a mai napig is eléggé provokatív. Meg hát, hogyha csak arról emlékeznénk meg, már az is egy teljes adásidőt is igénybe vehetne, hogy az Ördögűző forgatásához például mennyi mendemonda meg tényanyag is kötődik, hogy azért ott ugye az is egy igencsak extrémnek számító húzás volt, hogy egy ilyen nagyon szélsőségesen erőszakos és sötét filmnek a főszereplője egy kislány volt, és hát ezt a kislányt ezt el is kellett ugye játszani, valahogy ki kellett belőle hozni azt az alakítást, amit aztán a vásznon láthattunk, és hát nem volt ez zökkenőmentes, és hát azt is tudja, aki egy kicsit utána mászott ezeknek a filmtörténeti dolgoknak, hogy ugye a Linda Blair, aki alakítja a megszállt kislányt az Ördögűzőbe, hát hogy nem is csak az, hogy ez a szerep ráégett a nevére, hanem hogy annak a traumának is köszönhető igazából, hogy belőle nem lett aztán később igazán befutott színész, pedig pedig azért ezzel a filmmel tényleg akkora népszerűséget szerzett, hogy az út az ott volt előtte, de hát ezek az utak általában ilyen mindenféle buktatókkal telik. Aki követ sok filmes oldalt, az valószínűleg érzékelhette, hogy azok, akik filmekkel dolgoznak, vagy valami komolyabb közük van a filmekhez, bármelyik oldalon, vagy készítői befogadói oldalon, azokat eléggé megrázta a William Friedkin halála, és ez mondom, ez azért van, mert tényleg egy olyan alkotóról beszélünk, aki nem csak hogy remek műveket is készített, de az egész pályájával azt bizonyította, hogy a filmkészítés az lehet tényleg egy ilyen igazán kockázatvállaló, igazán önfejű pálya is. Tehát ő fölvette a harcot a stúdiók ellen is, nagyon-nagyon sok konfliktusa volt, meg egyébként mondott azért eléggé kétértelmű dolgokat is. Ami a legutolsó rendezése is igazán szuper, amit tudok még így a vezető végére ajánlani a kedves hallgatóknak, az a Gyilkos Joe, vagyis Killer Joe, ezt nem tudom, hogy láttad, de Szabi.
Nem.
Ezt nagyon ajánlom neked, van benne egy elhíresült jelenet, egyébként szinte mindegyik Friedkin filmben van egy elhíresült provokatív jelenet, egy csirkecsontos jelenet, ennyit árulnék el róla. Ez a 2011-es, ez a film ment nálunk mozikba is, Matthew McConaughey egyébként és Emil Hirsch a főszereplői. Nagyon-nagyon klassz ilyen bűnfilmről van szó, kifejezetten meghökkentő. Úgyhogy aki ezt nem látta, a többi Friedkin remek mű mellé szerintem még csapja oda és nézze meg esetleg emlékezés gyanánt.
Köszönöm szépen az összefoglalót, mert ráadásul a két nagy filméből is csak egyet láttam, és hát megmondom őszintén, nekem kellett volna most egy felelnem valami tanár előtt belőle, akkor elvéreztem volna. És
érdekes pályája volt, tényleg nagyon érdemes megnézni a filmeit, főként egyébként a 70-es évektől a 80-as évek közepéig készített filmek között vannak nagyon érdekesek. Például ő elkészítette a Félelem Bére című francia filmnek a remake-jét a Roy Scheiderrel, és az is nagyon érdekes. Azt is javaslom, de mondom, vannak még ott izgi dolgok.
Mondjuk el, hogy mi lesz a mai műsorban.
Filmszerész. A mai epizód tartalmából.
Hát sokat szóra is visszatérnek a teknős ninják, vagyis hát a tini ninja teknőcök. Most egy 100%-osan animációs filmben, melynek címe Mutáns Káosz, és mármint alcíme, és egyik producere pedig Seth Rogen volt. Innen már sejthetjük, hogy milyen tónusban szólalnak meg itt a teknős ninják, mármint az ők kalandjaik. Majd beszélünk arról is, hogy milyen régi ez a franchise, meg milyen mutációi vannak, hogy így fogalmazzak. Tehát két megszólalásban is beszélünk a Teenage Mutant Ninja Teknőcökről. Aztán jön egy Netflix sorozat. Tulajdonképpen ez egy Alkotó Brigádnak már a második dokumentum sorozata, mert nem is olyan nagyon régen készítettek ők egy Hogyan váljunk zsarnokká című dokumentum sorozatot, amiben a világtörténelem leghíresebb diktátorait zsarnokain keresztül mutatja be azt, hogy ezek az emberek milyen eszközökkel éltek, tehát tulajdonképpen egy ilyen kézikönyvszerűen, ilyen audiovizuális kézikönyvszerűen beszél erről a témáról, és most jött ki a Hogyan váljunk szektavezérré című sorozat, ami ugyanolyan szerkezetben, meg ugyanolyan stílusban szól erről a témáról. Aztán még egy dokumentumfilm lesz, ezzel zárjuk majd az adást. Ez a Take a Chance című doksi, ez meg az Amazonon látható, és egy olyan holland pasiról szól, aki évtizedeken keresztül zaklatta az ABBA egyik tagját. És az a különlegessége ennek a dokumentumfilmnek, a hasonló típusú dokumentumfilmektől meglehetősen előtően és merészen 100%-osan ennek az embernek, tehát a zaklatónak a szemszögéből van elmesélve a történet. És akkor ilyenkor szokott jönni, hogy elmondom, hogy milyen zenéket hallgatunk. Néhány napja lett volna még csak 60 éves Whitney Houston, aki ugye már jó régen elhunyt, és a nagy híres filmjének a Több mint testőrnek a dalait fogjuk hallgatni, egyetlen egy kivétellel, azért mert van egy kedvenc Whitney Houston számom, amit gondoltam, hogy azért beszerkeztek a több mint testőr dalai mellé. Az első az a soundtrackről való, és az a címe, hogy Round to You.
Filmszerész, a hét filmje.
De ha valami kimaradt az életemből, akkor az a Tini Ninja Teknőcök. Valószínűleg azért, mert már annyi idős voltam, hogy nem voltam elég gyerek hozzá, hogy befogadjam, és nem voltam már elég felnőtt hozzá, vagy még elég felnőtt hozzá, hogy adott esetben befogadjam. Nem tudom, hogy ezek most ezek a filmek, ami volt ugye a rajzfilm a 90-es években, tulajdonképpen kinek szóltak, a fiatal felnőttekig elért mondjuk a dolog, vagy pedig kimondottan gyerekeknek szólt, szóval nem tudom. Az utolsó emlékem arról, hogy vicces volt, a Tini Ninja Teknőcök az a Ted című filmben volt tetten érhető rá, annak is a második részében.
Uh-huh. Hát nem kifejezetten egyébként csak és kizárólag vígjáték a műfaja a Teen Ninja Technicsöknek, hanem látod. Alapvetően ugye ez egy szuperhősös franchise. Az, hogy te hány éves voltál, amikor a Teen Ninja Technicsök őrület kitört a világon?
Senkit nem érdekel. Szerintem,
nem, hanem pont, hogy szerintem érdekes, mert nálunk kétségtelenül, ahogy te is utaltál rá, a 90-es években lett ismert ez a franchise, amelynek ugye főszereplője négy darab óriásira nőtt teknős, mert ilyen radioaktív trutymó megy le New York csatorna rendszerébe, és az átváltoztat többek között négy darab kicsi teknőst is, akiket egy patkány nevel fel, aki szintén ilyen mutáns. És ő lesz a mesterük. És hát ugye Leonardo, Donatello, Raffaello és Michelangelo ezeket a neveket kapják ezek a teknőcök. Na már most mi felénk valóban a 90-es években jelent meg ez az egész őrület, akkor borítottánk ránk a képregényeket és hát a mozifilmmel egy időben az összes többi ilyen dolgot, de maga a Teen Ninja Teknőcök képregény az ides tova már 40 esztendős. 1984-ben jelentek meg először a nyomtatott lapokon, és a 90-es évekig igazából leginkább a képregényből voltak ismertek, és akkor aztán elindultak a különböző feldolgozások. A legelső animációs sorozat az 87-ben indult, és az volt a tényleg megszámlálhatatlan tévésorozat készült, vagy hát meg lehet számolni, csak nagyon sok, tehát mondjuk olyan 7-8, aközött volt élőszereplős is, meg animációs is, és a filmes feldolgozások pedig 1990-től gyártódnak. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 film a mostanival együtt. Ezek között is volt élőszereplős, meg volt animációs. Én azt gondolom egyébként, hogy akkor itt az információ áramoltatásában némi kritikát is csempészek, hogy az az érdekes ebben a franchise-ban, hogy egyrészt szerintem nagyon klassz ez a bizarrsága. Tehát én nagyon szerettem mindig ezt a furcsaságot, hogy ilyen nagy teknősök beszélnek. És hogy eleve a kosztümük is olyan érdekes, meg nagyon-nagyon jó ilyen New York-i hangulata van ennek az egész franchise-nak. De valahogy azt gondolták, hogy ez a dolog tud működni élőszereplős változatban. És hát ugye az első pár ilyen Teen Ninja filmben még felnőtt emberek öltöztek be teknősnek. És ez a kérdés kicsit mindig fura volt. Vagy nem tudom, vagy nem is az, hogy nem tudtam komolyan venni ezt a dolgot, de aztán voltak olyan számítógépes próbálkozások, amikor szintén ilyen élőszereplős hatást próbáltak meg elérni, de én azt gondolom, hogy ez tényleg animációban él meg a leginkább. És az, hogy ennek most megint van egy ilyen reneszánsza, hát fogjuk rá, 2007 óta, amikor ugye megint elkezdték gyártani a mozidarabokat, az nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy eleve a szuperhősös vonulat is új erőt kapott ugye a Marvel meg a DC filmek miatt, és hát nyilván minden stúdió azon van, hogy legyen minél több ilyen szuperhősös franchise-a, és ennek köszönhető, hogy eljutunk a legújabb Teen Ninja filmig, a Teen Ninja Teknőcök Mutáns Káoszig, ami egyébként szerintem az összes ilyen animációs Teen Ninja rész közül a legszebben kivitelezett, nagyon-nagyon izgalmas képi világa van, ezt majd elmesélem, vagy majd beszélek erről a következő megszólásban, amikor már a mutáns káosz lesz a téma, és akkor, ha már itt vagyok, akkor elmondom, hogy milyen zene jön, jó?
Jó, oké, rendben.
Most az I Have Nothing című szám következik Whitney Houston előadásában, és azért hallgatjuk ezt a dalt, mert néhány napja lett volna 60 esztendős Whitney Houston, és ez a felvétel is, mint szinte az összes, amit majd az adásban hallgatunk, a Több mint testőr című filmből való.
Filmszerész, a hét filmje.
Lehet, hogy az volt a bajom egyébként azzal a filmmel, aminek a legutóbbi vagy epizódját most fogjuk megbeszélni, leginkább Gellért, hogy nem tudtam kimondani rendesen a nevét, hogy Tini Ninja Teknőcök. Nagyon rá kellett készülni.
Igen, egy kicsit nyelvtörős. Igen. Egyébként meg van az egésznek egy ilyen abszurditása. Tehát szerintem az a zseniális egyébként ebben a franchise-ban. Az a nagy ötlet, hogy így ült otthon, nem tudom én, az alkotó, aki kitalálta ezt az egészet.
Tök tisztán akkor... valószínű.
Igen, nem tisztán, és akkor egyszer csak ugye Kevin Eastmanről és Peter Lairdről beszélünk egyébként. Ültek így otthon, lehet, hogy tekertek egy jointot, és akkor egyszer csak az egyik így kimondta, hogy Tini Ninja Teknőcök. Ez az. És hát de nyilván a legtöbb ötlet, vagy nagyon sok ötlet így születik meg. Egyébként, hogy tapadjak arra, hogy most akkor tényleg az új Tini Ninja filmről beszélünk, a Mutáns Káosz alcíméről. Ugye Seth Rogen, ahogy említettem is az adás elején, az egyik producere ennek a produkciónak, ő eléggé befolyásos ember egyébként már Hollywoodban, tehát hogy Ivan Goldberggel együtt azért ők nagyon-nagyon sok filmet producáláltak, hogy ilyen magyartalanul fejezzem ki magam is teljesen helytelenül, és neki van azért egy ilyen igen fölismerhető humoreszköztára, vagy egyfajta humor ízlésvilága, amivel így visszakapcsolhatok az előbbi gondolathoz, hogy az alkotók mit szívhattak, amikor kitalálták. Nos, hát a Seth Rogennek szinte az egész életműve erre épül, ugye ő a leghíresebb ilyen smoker színész, aki ugye nagyon-nagyon sok olyan filmben játszott, ahol meghatározó ez a nevezzük látásmódnak, és hát maga a Tini Ninja Teknőcök mutáns káosz is hangulatában szerintem egy ilyen eléggé beszívott világot mutat. Nagyon érdekes, hogy itt van egy családi animációs film, amiben gyakorlatilag nincsen olyan ember szereplő, aki ne lenne csúnya. Tehát, hogy ilyen kifejezetten ilyen elrajzolt fejű, pattanásos, rosszul borostás esetenként figurák vannak benne, ettől ilyen izgalmasak lesznek ezek a karakterek külcsíne, és egyébként is olyan, mint hogyha egy gyurma animációnak, és ilyen kézzel rajzolt, satírozott képregényvilágnak lenne az elegye. Tehát, hogy ezzel simán el lehet lenni 99 percig pontosabban. Én el is voltam vele. Amit én hiányoltam ebből a filmből, vagy ami miatt mondjuk nem tetszett annyira, mint amennyire szerettem volna, vagy mint amennyire vizuálisan tökéletesnek, tökéletesnek gondolom, az, hogy sajnos az a betegség jellemző rá, ami nagyon sok ilyen újraindított franchise-ra jellemző, hogy ugye új közönséget akar szerezni magának, ezért elmeséli pontosan ugyanazt a történetet, amit elértem már 40-szer elmeséltek, konkrétan az teszi ki a filmnek a nagyobb részét, amellett, hogy van itt egy ilyen utcai rablóbandás akciós vonal is, arról szól emellett leginkább, hogy hogyan lettek ők ilyen Tini Ninja Teknőcök, hogy honnan való az a trutymó, hogy a patkányvezér, honnan való, és így tovább, és így tovább, és azért az én generációmnak, vagy azoknak, akik még a 90-es években, akik már a 90-es években éltek, ne adj Isten, a tengeren túlon már 80-as években elkapta őket ez a Tini Ninja Teknőcök láz, azoknak ez egy kicsit olyan uncsi, mint amikor már nem tudom én a 4.-5. olyan pókember filmet kell megnézni, amiben meghal a nagybácsi. És akkor elhangzik az a mondat, hogy a nagy erő nagy felelősséggel jár, vagy valami ilyesmi, szóval szerintem van az a van az az a közönség, akik már új történeteket szeretnének látni ezekkel a karakterekkel, de tény és való, hogy mivel ez az új Teeny Ninja film, ez külsőleg más, hogy néz ki, vagy egy sokkal markánsabb animációs nyelven beszél, ezért ők úgy gondolták, hogy akkor most majd elindul egy új mozisorozat, és akkor ezért az újraindítás kedvéért elmondják még egyszer ugyanezeket a dolgokat, amit a franchise-ról tudni kell. Maga a befejezés is egyébként olyan, hogy teljesen egyértelmű, hogy szeretnék folytatni, már csak azért is, mert hogy a Teeny Ninja világ legismertebb főgonosza is tulajdonképpen a film utolsó kockáján jelenik csak meg. Hopp, itt most kiszaladt ez súlyos spoiler, de talán azért nem annyira maga a franchise, talán annyira nem súlyos, hogy ezzel ilyen nagy hibát követtem volna el. Szóval semmiféleképpen nem kínos ez a film, sőt, azt gondolom, hogy ha nem is a nyár legjobb blockbusterei közé való, vagy blockbusternek szánt hollywoodi filmjei közé való, de mindenféleképpen az erős közepesek közé besorolható.
Whitney Houstonra emlékezünk, aki nem a napokban lett volna 60 éves, és most próbálok azt kitalálni, hogy vajon melyik dal az, amelyik nem a filmben szerepelt a Több mint testőrben. Az I'm Every Woman lett volna az egyik tippem, meg a My Love is Your Love.
Ugye? A második lesz, ami nem volt.
Igen.
Az I'm Every Woman-nál az a helyzet, hogy ez a dal, ez már akkor sláger volt, amikor a film indult.
De nem is ő énekelt eredetileg, ugye? Hanem
igen, és ez egy ilyen trükkje volt, de már azt hiszem, hogy ő is elénekelte egyébként addigra. Az egy ilyen trükkje volt, hogy ugye a Több mint testőr az egy fiktív énekesztárról szól, de nagyon-nagyon hasonlít a stílusa is, az életpályája is, meg hát minden Whitney Houston ére. Tehát, hogy ez egy kicsit Whitney Houston is, meg nem is. És igazából a soundtrackkel is ezt a vonalat követték, hogy vannak benne olyan dolgok, amiket kifejezetten a filmhez írtak, és van néhány olyan dal, ami már eleve ismert volt, mint például ez.
Filmszerész, tévésorozat.
Már a két dokumentum jellegű ügyet hoztunk, az egyik egy sorozat, a másik pedig egy film, az előbbi lesz a sorozat, ha oda találok a megfelelő helyre az adásmenetben.
Segítek, hogyan váljunk szekta vezérré?
Igen, a címe megvolt, igen, hogyan váljunk szekta vezérré. Remélem, hogy ezt politikusoknak például nem engedik meg megnézni, vagy le vannak tiltva róla. Egy ilyen tippem lenne, hogy lehet, hogy nem hullana megfelelő termékenységű földbe ez a tartalom.
Hát az a helyzet, hogy ismerik ők ezt szerintem, ezt a kézikönyvet.
Igen, mondjuk ez a második, hogy ne legyenek kétségeink afelől, hogy ők ezt, némelyikük már magáévá tette. Aki még nem,
így
az
van, megfogja. Egyébként erre is épül az egész, tehát tényleg az a trükkje, mint az alkotóknak az előző sorozatánál is, meg egyébként ugyanolyan stílusú animációs betétek is vannak benne, mint a Hogyan váljunk zsarrokká című minisorozat esetében.
Azt se nézzék meg.
Igen, azt se nézzék meg, ott is, és itt is a Trónok harcával világsztárrá vált Peter Dinklage egyébként a narrátor, de aki a magyar szinkront választja, ő is nagyon jól jár, mert a csodálatos Epres Attila az, aki őt szinkronizálta, és ez egy erősen ironikus hangvételű sorozat, ami tulajdonképpen úgy van felépítve, hogy mintha ezt a kézikönyvet lapoznánk, és a különböző fejezeteknek a címeiből indulnánk ki, hogy mit kell megtenned ahhoz, hogy sikeres szektavezér legyen, de igazából mindegyik rész egy nagyon-nagyon híres, és hát meglehetősen félelmetes, és nagyon sok ember megnyomorításáért, vagy és haláláért felelős szektavezérről szól. Az első rész az Charles Mansonról, szerintem ő a legismertebb egyébként.
Igen.
Aztán a második rész Jim Jones tiszteletesről.
Igen, a napszemüveges fekete hajú nagy darab csóka, igen.
Igen, aki tényleg egy egészen elképesztő űrge volt. Aztán következik egy kakuktojás, aki szerencsére csak meghűítette az embereket, nem ölt meg senkit. Őt Jimmy Gomeznek hívják, egy kaliforniai ilyen New Age-es guru, aki egyébként építetett a híveivel magának egy balettszínházat. Nagyon izgalmas pali. Ott egy kicsit föl lehet lélegezni a sorozatban egyébként, mert ez egy mókásabb rész, és aztán összetudjuk szedni magunkat a következő két részhez, vagy a három részhez, amiben a Marshall Applewhite szektáját mutatják be, aki az apokalipszisra játszott rá, illetve arra egy kicsit ilyen szájontológiás hasonlattal, vagy egy kicsit úgy építette fel a mitológiáját, mint ők, hogy majd jön az apokalipszis, és majd jönnek UFO-k, akik majd elvisznek minket, és ő igazából nem is ember, hanem csak egy olyan UFO, aki ezt az ember testet egy ilyen utazó járgányként használja. Természetesen nem árulom el egyiknél sem, hogy hogyan értek véget ezek a szektás történetek, maradjunk annyiba, hogy nem szépen. Tehát a legtöbbük meglehetősen vérfagyasztóan ért véget. Számomra a legérdekesebb rész volt az ötödik, a Soko Asharáról szóló, akit én bevallom, hogy igazából a neve derenged, de olyan nagyon nem tudtam, hát hogy kiről van
ő
szó.
Ő volt az, aki a tokai metrótámadás, gáztámadást intézte, és én majdnem vak volt a csávó. Egy japán illetőségű úrról van szó. Én nem tudom, élem.
Igen, aki... Igen, aki hozzám hasonlóan nem annyira ismert a történetet, pontosabban én nem kötöttem össze a tokai gáztámadást az ő személyével. Tehát valahogy ez nekem eddig kimaradt, azoknak igencsak fordulatos lesz ez a történet, de azoknak is, akik esetleg tudják, és a sorozat záró része ironikus módon és hát kifejezetten direkt egy olyan történettel ér véget, aminek még nincsen vége a valóságban, bár Su Myung-moon, aki egy hatalmas egyházat vezetett, vagy egy szektát mondjuk ki, egy kifejezetten veszélyes szektát, ő olyan baromi ügyesen alakította az életét, hogy például ő alapította a Washington Times című lapot is. Tehát, hogy a legfelsőbb körökbe is elért, és bár ő már nem él, de a gyermekei még mindig őrzik a lángot. Pontosabban hát ő külön-külön ilyen iszonyú abszurd szektákat alapítottak. Szóval erről szól ez a hat rész, és azzal együtt, hogy ezek nagyon-nagyon súlyos témáról beszélünk, ahol tényleg, amikor ilyen sztorit mesélnek, nyilván figyelni kell arra is, hogy itt emberek haltak meg, tehát hogy az ő emlékükkel is törődni kell. Nem lehet csak szintlán cinikusnak lenni, meg nem is lehet azt csinálni, hogy akkor csak arról szóljanak ezek, hogy a birkákat megvezették, hanem tényleg megpróbálnak egy kicsit ennek nagyon játékos, és alapvetően tényleg ez a zavarbejtő meg szerintem jó is ebben a sorozatban, hogy alapvetően fura, de vidám hangulatban megpróbálnak ennek utána járni. Egy kicsit így megpróbálnak felette állni a jelenség felett, amellett, hogy aztán az utolsó részben egyébként nem is mulasztják el elmondani azt, hogy nos, ha te azt hiszed, hogy végignézted ezt a hat részt, és egyébként se gondoltad, hogy rád tudnak hatással lenni az ilyen emberek, és most aztán még inkább azt gondolod, hogy ez nem neked szól, mert téged nem tudnak behálózni, és akkor azt kell mondjuk, hogy te vagy a tökéletes alanya annak, hogy egy szekta részévé válj, vagy hogy szektavezér legyél. Nyilván ezeket a mondatokat is ironikusan kell érteni, de hogy én amellett, hogy ez tényleg arra is jó, hogy az ember nézem valami izgalmasat, én azt gondolom, hogy ez az edukációs célja is jelentős ennek a sorozatnak. Tehát nem csak azért, mert hogy mondjuk ezek a történetek azért sokszor évtizedeket fognak át, főként, hogyha külön-külön vesszük a sztorikat, tehát a történelmi információ is elés, és ugyanakkor meg tényleg hát a mai napig is virágoznak szekták, van amelyikről tudunk, van amelyikről nem, tehát hogyha csak egy darab ember mondjuk oda téved a Netflixre, mert éppen engedik neki a szektába, hogy tévézzen, meg gondolkodjon, akkor, és megnéz egy ilyet, ha csak egy ember le lehet beszélni arról, hogy továbbra is a szektában maradjon, akkor szerintem az alkotók már elérték a céljukat.
Megint tetten érhető a te és az én ízlésem közötti különbség. Ugye beszerkesztetted a mai műsorba Whitney Houston emlékezve, a My Love is Your Love című dalt, ami nem szerepel a filmben, aminek az a cím, hogy a több
mint Bodyguardban.
Bodyguardban. Mert hogy te ezt szereted, ezt a dalt. Hát engem meg ki lehet kergetni a világból ez a dallal, úgyhogy érdekes, hogy valakinek ezt jelenti, másnak meg egészen más. Csak ennyit szerettem
hozzáfűzni. Én annyira nem szeretem egyébként a Whitney Houston által képviselt tőzsgyökeres amerikai műfajt, ugye ezt az R&B szól dolgot, de van, amikor elkap a lüktetése, ha van neki olyanja.
Pont ennek
a dalnak szerintem van.
Filmszerész, házi mozi.
Az a jó az Abbában szerintem, vagy ha nem jó, de mindenképpen érdekes, hogy úgy sikerült nekik elhelyezni magukat és nyomot hagyni a gyakorlatilag a világtörténelemben, hogy időről időre így vagy úgy, de kulturális és vagy nem kulturális ügyekkel kapcsolatban az ő nevük mindig előkerül. Tehát vagy egy olyan dokumentumfilmmel kapcsolatban, mint ami egyébként megtörtént sztorit dolgoz fel, nyilván hiszen dokumentumfilm, vagy egyszerűen csak zeneileg egy filmhez úgy passzintják, hogy akkor az jól álljon neki, vagy egy komplet...
Musicalt csinálnak, vagy sikerül musical.
Hát vagy egy komplet filmet körítenek az abba misztikus zenéje, vagy nem is tudom, popzenéje köré, ugye a Priscilla, a Sivatag királynője, még annak idején a 90-es években, vagy 2000-es évek elején volt.
Meg a Mamma Mia, ne felejtsük el.
Hát igen, csak hogy amikor nem ennyire direkt módon abbás, hanem csak, hogy van egy kis abba íze, vagy a Muriel esküvője például, ami ott is azért az abba jelentős szerepet kap a Toni Collette által alakított Muriel életében. Szóval, hogy vannak ilyen filmek, és akkor most jött egy dokumentumfilm a Take a Chance címmel, ami ugye egy ilyen zaklatós sztorit dolgoz fel tulajdonképpen.
Igen, egyébként számomra nem ismert történetet dolgoz fel, és hát szervesen kapcsolódik ahhoz, amiről te is beszéltél, az abba jelenséghez, ahhoz, hogy milyen hatással volt és van szerint még lesz is, egy évtized után kijelenthetjük, az abba jelenség az emberekre, hogy milyen nagy hatással volt ez a két házas pár a dalaikkal és a színpadi munkájukkal, a videóklipjékkel és így tovább. Ez a film egy Gert van der Graaf nevezetű holland emberről szól, aki még mindig él, azt hiszem egy ilyen 50-es, 60-as pali, és ő gyerek volt, amikor nézte azt a bizonyos Eurovíziós dalfesztivált, amelyet megnyert az Abba a Waterloo című dalukkal.
70.
Ezzel futottak be.
2-4, valahogy a körül.
Igen, valahogy így. És ő, neki akkor bekattant valami. Annyira bekattant valami, egy ilyen viszonylag nehéz körülmények között élő, nem annyira rendezett családban élő emberről beszélünk, hogy ő kitalálta, de ami még ennél is érdekesebb, hogy nem csak kitalálta, mert hát a gyerekek sok mindent kitalálnak, hanem felnőttként is arra építette tulajdonképpen az egész életét, hogy ő eljusson hollandként Svédországba, ott telepedhessen, és valahogy fölvegye a kapcsolatot Agneta Fászkoggal, ugye a szőkehölgy.
Igen.
Az Abbából. Olyan szinten csinálta a csávó, nagyon keményen a dolgot, hogy az összes pénzét beletolta ebbe a dologba, és hosszú nyomozás után, de úgy, hogy elment Svédországba, és annélkül, hogy tudta volna, hogy pontosan hol találja Agnetát, mert egy eléggé naív emberről beszélünk, aki azt gondolta, hogy majd oda megy Svédországba, és egyből megtalálja. Szóval addig nyomozott, amíg megtalálta azt a kis, viszonylag elszigetelt helyet, ahol ő visszavonultan élt először a gyerekeivel, aztán egyedül az Agneta Fászkog. És úgy képzeld el, hogy addig ügyeskedett, amíg vett egy házat az Agneta Fászkog házától 800 méterre. És oda költözött. És hát akkor elindultak a levélváltások, pontosabban egyirányú dolog. Na most, és ezen a ponton igazából nem is akarom az egész filmet elmesélni, mert elég sok fordulatot rejt, de azt fontos leszögezni, hogy ehhez a filmhez az Agneta Fászkog semmit nem rakott hozzá. Tehát nem kívánta kommentálni. Egyébként is arról az esetről, mert hogy most már nyilván, ahogy utaltam is rá, hogy ez egy ilyen kimenetelű történet lehet, távolságtartási végzés is van, tehát nem mehet a közelébe az énekesnőnek, és az énekesnő nem is kívánja kommentálni ezt az egész történetet. Amikor maga a bírósági tárgyalás volt, akkor is külön teremben foglaltak helyet, tehát ott sem akart vele találkozni. Van ennek a történetnek egy olyan fordulata, amire igazából fölépítették ezt az egész filmet, ami egyébként működik, tehát van egy olyan információ, ami eléggé ködös végig, ezt nem árulom el, hogy ez pontosan micsoda, szerintem ettől lesz egy kicsit maga a film szenzáció hajhász, mert én azért akkora és olyan szerepet nem szánnék egy bizonyos fényképnek, mint ami szánnak ebben a filmben, de tény az, hogy nagyon bátor dolog, csak és kizárólag Gert van der Graaf szemszögéből elmesélni ezt a sztorit. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ő beszél a kamerába. Tehát ő konkrétan elmondja, hogy ők szerelmesek voltak ketten az Agnetával, beszél elő a dologról, a pszichiáternek is beszél, és közben meg ilyen mindenféle abba szakértők, meg zenei szakértők is kommentálják és ezt az egész történetet, sőt tulajdonképpen ők mesélik el. Félelmetes film, zavarba ejtő film, mondom, az az egyetlen hibája szerintem, hogy akar valami nagyon nagyot mondani, amikor bőven elég lenne az is, hogy a toxikus rajongásnak, vagy a veszélyes rajongásnak a lélektanáról, meg a pszichológiai hátteréről, vagy eleve az abba jelenségnek a hátteréről is mesél. Úgyhogy aki szereti az ilyen popkulturális, de azért mégiscsak valamennyire valamilyen rétegre koncentráló, annak valamilyen rétegére koncentráló dokumentumfilmeket, annak mindenféleképpen javaslom. Talán már mondtam, hogy az Amazonon található.
Igen, mondtad. Lassan búcsúzunk, mert véget ért a filmszerész, úgyhogy Gellért, légy jövő héten, mi lesz? Meséld el.
Hát lesz egy képregényfilm, a Kék Bogár, amit jelen pillanatban nem tudom, hogy fogok látni a jövő hétig, mert amióta volt egy kis konfliktusom az egyik forgalmazóval, a Barbie egyik esti szerepvetítése kapcsán, tegnap vettem észre, hogy azóta, tehát olyan 3 hete nem kapok tőlük meghívót semmire. Úgyhogy majd
nagystílű egy brigád, igen, jó van.
Igen, meglátjuk, hogy mi történik. Mindegy, most várom, írtam egyébként nekik, lehet, hogy csak egy félreértés az egész. Mindegy. Persze. Ami még lesz a jövő héten, és tulajdonképpen engem érdekel, azzal együtt, hogy valószínűleg nem lesz olyan nagyon jó, vagy hát meglepődnék, ha nagyon jó lenne, az a Kivert kutyák című film, ami az általam egyébként egyáltalán nem kedvelt beszélő állatok, hát ilyen szubzsánerében mozog, tudod, hogy vannak ilyen igazinak tűnő állatok, akiknek így mozog a szája a filmben.
Aha, igen.
Én ettől rosszul vagyok, én félek is egy kicsit ezektől, de most kitalálták azt, hogy csinálják, mert ugye abban megegyeztek az eddigi ilyen filmek, hogy gyerekeknek szóltak. Tehát a Kutyák és macskák, meg a többi ilyen film is, az a gyerekeket szirasztalna. Most a Kivert kutyák az egyértelműen egy 16-os, odakint azt hiszem R-es, tehát egyértelműen felnőtteknek szóló beszélő kutyás film, amiben hát mindent csinálnak a kutyák, amit egyébként a családi filmekben nem szoktak, csúnyán beszélnek, meg minden más van benne. Kíváncsi vagyok, hogy mi sikerült, érdekes a koncepció minden esetre, és hát nyilván majd lesz jövő héten is egy-két streaming tartalom is.
Mára búcsúzunk, jövő héten találkozunk, keressék a podcastjainkat, ha lemaradtak volna az élőadásról, illetve hát az ismétlésekben is hallgathatnak bennünket, de ez csak korlátozott mennyiségben érhető el. És akkor Gellért még elmondja, hogy melyik Whitney Houston dallal emlékezünk Whitney Houstonra, aki a napokban lett volna 60 éves.
Így van. Hát természetesen, mivel a Bodyguard zenét hallgattuk leginkább ebben az adásban, a végére raktam a nagy slágert, az I Will Always Love You című számot, amit ugye nem Whitney Houston énekelt először, sőt a filmben is úgy szerepel, hogy egy ilyen kedves kis csehóban táncol a Kevin Costner és a Whitney Houston, és hallgatják az eredeti dalt a Dolly Parton előadásában, mert hogy ez egy törölmetszett country szám egyébként eredetileg, nem olyan, vagy nem úgy érzelmes, mint ahogy Whitney Houston elénekli, de hát így lett igazán világhírű. Ezzel a dallal búcsúzunk, minden jót vigyázzak, munkra és jövő héten találkozunk.
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.